Ez a Mozaik Podcast az autizmusról 16. adása. Én Kamrás Orsolya vagyok.
Én pedig Kapitány Imola.
Egyesületünk a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért több mint 10 éve dolgozik együtt szakemberekkel és szülőtársakkal azon, hogy az autista gyermeket nevelő családok élete egy kicsit jobb legyen. Ha szeretnél többet tudni rólunk és a podcastról, nézd meg a bemutatkozó videónkat. A Mozaik Podcastot teljesen laikusként a munkánk és a családunk mellett a szabadidőnkben csináljuk. A Vodafone Podcast Pioneers programja abban segít, hogy mindez ne menjen a minőség rovására. Ennek a programnak köszönhetően ugyanis már egy meghallgatással vagy megtekintéssel is segíthettek minket abban, hogy több időt, energiát és pénzt tudjunk szánni a podcastra, ezáltal nívósabb adásokat készíthessünk. Köszönjük, Vodafone! A mai epizód témája az agresszió, ami az autizmussal kapcsolatos témák között áll a legkeményebb dió. Ez is olyasmi, amiről mindig is terveztünk beszélni, de egy jó ideje tologatjuk már magunk előtt. Ennek több oka is lehet, vagy van. Az egyik talán az, hogy Imónak és nekem is elég sok saját élményünk van ezzel kapcsolatban, és van néhány olyan dolog is ezek között, amit inkább elfelejtenénk, mintsem, hogy nagy nyilvánosság előtt beszéljünk róla. Ugyanakkor ez a téma megkerülhetetlen egy olyan podcast számára, ami az autizmussal kapcsolatos edukációt tűzte ki céljául, hiszen alig van olyan autizmusban érintett család, ahol hosszabb, rövidebb ideig ne okozna problémát az agresszió valamilyen formája. És itt szeretném gyorsan megjegyezni, hogy természetesen az önsebzést, vagyis az autoagressziót is a témához kapcsolódónak gondoljuk, hiszen az autoagresszió is az agresszió egy formája. És egyébként nekem személy szerint sokkal nehezebb is látnom, vagy sokkal nehezebb megélnem azt, hogy a gyerekem magát bántja, mint ha például engem bánt, mert sokkal tehetetlenebbnek érzem magam. És azért is fontos volt ezt a témát műsorra tűzni, mert az egyik leggyakoribb sztereotípia, vagy ha úgy tetszik, félelem az autista emberekkel kapcsolatban, hogy bármikor ledobhatják a láncot idézőjelben, és megint csak idézőjelben minden ok nélkül agresszívá válhatnak. Tehát nagyon gyakran találkozhatunk ezzel a félelemmel. És azt gondolom, hogy érdemes onnan kezdeni a dolgot, hogy ennek a sztereotípiának nézzünk mögé, tehát hogy egy picit beszéljünk arról, hogy milyen okok húzódnak meg az autizmussal kapcsolatos agressziónak a hátterében, mi az oka annak, hogy az autizmussal élő emberek és családjaik életében általában sokkal hangsúlyosabban van jelen az agresszió, mint az átlagos családokéban. Egyáltalán igaz ez, hogy hangsúlyosabban van jelen az agresszió, mint az átlagos családokéban. Te mit gondolsz erről, Imó?
Hát, ugye spektrumról beszélünk, úgyhogy van, ahol nagyon, nagyon hangsúlyosan jelen van, van, ahol meg nem is beszélünk róla, mert sose láttak ilyet. Már egyébként szerintem a sztereotípiával nekik is meg kell küzdeni, tehát amikor beviszel egy autista gyereket, te is tudod, én is tudom, be akarod iratni egy iskolába, akkor igen, azt gondolják, hogy random egyszer csak majd letépi láncait, és ott azonnal felszabadítja magát és az egész iskolát. Tehát, hogy ilyen módon viszont szerintem mindenki szembesül azzal, hogy az autizmus az nagyon erősen tapad ez a fajta viselkedés, vagy ennek a képe, miközben egyébként ez nagyon sokszor nem indokolt. Tehát, hogy én dolgoztam a felnőtt autista emberekkel, munkába segítettem őket, és ott is azért ezzel meg kell dolgoznunk, hogy de mi lesz akkor, ha rohama van, és ez a rohama van, ez már egy ilyen nagyon beszédes, meg ahogy mondjuk szóba kerül, ez akár egy iskolában, akár egy lehetséges munkahelyen, ahogy kerülgetik ezt a témát, hogy de mi lesz akkor, ha baj lesz. És tudod, amikor elkezdett kihúzni belőle, hogy na, milyen bajra számít az, hogy nem tudsz jól kommunikálni, vagy hogy szenzorosan túl, te... nem, hát amikor majd, tehát hogy így tök ott van mindenhol, mindenkinek a fejében, ez olyan, mint a szülőnő, tudod, hogy egy terhes nőt látnak az emberek az utcán, azt gondolják, hogy azonnal random szülni kezd, az autista ember az azonnal random dühöngeni kezd, minden látható ok nélkül. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy mindenkinél jelen van. Őszintén én nem néztem meg most semmilyen kutatást arra, hogy kinél hogyan, de így az autizmus tudásom azt mondatja velem, hogy szokás szerint a nagyon szélsőségesből kevés van, a teljesen problémamentesből kevés van, és van egy nagy közép, aki meg valamilyen formában, mert ugye önsebzés az is, amikor csak a körmöd mellett ébdesed a bőrt, meg önsebzés az is, amikor belevered a fejed a falba, uh-huh. Vagy kong. Tehát, hogy ennek is vannak azért fokozatai.
Igen, azt azért tisztázzuk, hogy itt az agresszió alatt most a fizikai agressziót értjük, tehát hogy az olyan problematikus viselkedés mintákat, mondjunk néhány példát, mint például a harapás, ütés, rúgás, csípés, tehát mert ugye egyébként az agresszió az nyilván egy ennél tágabb fogalom, hiszen beszélhetünk verbális agresszióról is, de most ebben a podcastben, meg így az autizmussal kapcsolatban most a fizikai agresszióról fogunk beszélni. Nézzünk egy picit ennek a mélyére, hogy milyen tipikus okok húzódnak meg az agresszív viselkedés mögött. Számomra az egyik nagyon tanulságos élmény ezzel kapcsolatban az volt, amikor az egyik orvos ezt nekem így elmagyarázta, mert ugye még egy kezdő autista gyereket nevelő szülő voltam, és ezt mondta rögtön a legelején, hogy azt meg kell érteni, hogy az autista emberek azok alapjáraton nagyon sokat szoronganak. Tehát ami nekünk egy egyszerű hétköznap, az nekik tele van ismeretlen, föltérképezhetetlen, félelmetes helyzetekkel, és tehát alapból egy sokkal feszültebb lelki állapotban vannak. És a másik nagyon fontos, amit ezzel kapcsolatban megtanultam, hogy az agresszió is legtöbbször valamiféle kommunikációs szándék. Tehát, hogy amennyire én megértem, itt az agressziónak ez a két iránya van, hogy vagy feszültséglevezetés, vagy legtöbbször feszültséglevezetés, vagy egyszerűen a kommunikációnak az egyetlen módja, ami adott az autizmussal élő ember számára.
Uh-huh. Igen, tehát szerintem elsőként azt mondjuk ki, hogy nincs olyan, hogy ok nélkül üdüroham.
Igen.
Tehát, hogy miatt nagyon belemélyednénk ennek a szétszállásába, én nagyon szeretem mostanában azzal kínzom magam, hogy ilyen szülőcsoportokba olvasgatok, és annak mentén is határozzuk meg az egyesület munkáját, hogy ott mit látunk. És hogy számtalanszor írják szülők, vagy pedagógusok, tök mindegy, hogy minden ok nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy azért azt fogadjuk el, hogy üldögél, mondjuk vegyünk egy tantermi környezetet, pedagógus vagy, most rád gondolok, ott ül egy gyerek, és úgy nem nagyon lát semmit, de ő közben érzékeli azt, hogy szenzorosan tele van, rágoznak mellette, a dumász középen, súrognak a lapok, valami szagot is érez, tudja, hogy elvárások vannak vele, nem is érti, hogy miről beszélsz teljesen, mert teljesen nem, de az pont elég ahhoz, hogy szorongjon. Ezek így gyűlnek. Nem fog tudni jelentkezni, hogy tanítónéni, kérem, ki akarnék menni, mert már szenzorosan túltelítődtem, mert hogy ugye neki erre nincsenek eszközei, hanem igen, lehet, hogy ez csak odavág valamit, hogy kiszabadulhasson végre ebből a szituációból. Uh-huh. Tehát, hogy ok nélküli duroham nincs. És az a becsapós, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy egy jól beszélő autista ember majd el fogja mondani, hogy neki mi a baja, és akkor ennek így fussunk neki még egy körbe, tehát hogy úgy kommunikációja attól, hogy jól beszél, nem biztos, hogy erre is kiterjed, nem biztos, hogy szociálisan tudja ezt az egészet kezelni, hogy ő mikor szólhat, miről szólhat, kinek szólhat, hol szólhat. Tehát, hogy ez a fajta ilyen hát ez a jéghegy alja mindig, amit szoktak nekünk rajzolgatni szülőképzéseken, meg mindenhol. Ez autizmusban, ahogy te is mondtad, valószínűleg mindenkinél jelen van. És hogy ő ezt mondjuk, nem tudom, sok beszéddel, körömbőrtépkedéssel, ilyen kézrázással, vagy mivel vezeti le, az már sok minden másról is szól, de hogy nincs olyan, hogy ok nélküli duroham. Tehát első körben érdemes az okokat megkeresni, amire ugye nagyon jó eszköz a viselkedésnapló. Nekünk ugye az Early Bird tréningen tanították a viselkedésnaplózást, ott a STAR modellt mutatták meg, de alapvetően arról szól a játék, hogy megpróbálod föltérképezni az aktuális állapotát az embernek, az összes körülményt. Ugye én naplózom a Peti viselkedését, mert a gyógyszer miatt is, meg egyébként is. És például tegnap ugye a férjemnek születésnapja volt, Isten éltesse, tehát jöttek random vendégek, mert ők cukik voltak, mert ők csak úgy bejöttek a kapun. Ami nem baj, mert a Peti szereti a vendégeket, de akkor is egy váratlan, bizonytalan, kutya se tudja, mi történik itt, és még mi történhet, mert ha Jancsika bejött az ajtón, akkor ki jön vajon még be az ajtón. Volt tortázás, volt nyüzsgés, apa elment, anya itthon maradt, ez így mind ment, és estére körülményként föl is írtam, hogy zűrös pörgős nap, és akkor ugye leírod a kiváltót, hogy konkrétan azon durrant el az agya, hogy megmutatta a vésli képét, és nincsen vésli. Leírjuk a viselkedést, hogy mit tapasztalunk, és azt, hogy ő mit ért el ezzel. Mert nekem meg azt mondta egy nagyon jó fejgyógypedagógus, ilyen nagyon, nagyon basic is azóta ez nekem leégett, hogy vagy azért csinálják az autisrácok a nem kívánt viselkedést, mert el akarnak érni valamit, vagy azért, mert el akarnak kerülni valamit. Uh-huh. Tehát az utolsó rubrikában az megy, hogy mit ért el, vagy mit került el vele. Tehát mi volt az eredmény. Uh-huh. Ha ügyesen naplózunk, és még marha nagy szerencsénk is van, mert nem mindenre az a gyerek válasza, amit éppen naplózol, akkor ki fog rajzolódni egy minta, hogy mondjuk, ha 8 embernél több van egy szobában, akkor ő neki ez feszültséget okoz, akkor előjön a nem kívánt viselkedés. Ha ugat a szomszédba a kutya, vagy sír a csecsemő, akkor előfordulhat mondjuk fejcsapkodás. Tehát ez egy nagyon jó módszer arra, hogy relatíve objektíven tud a viselkedést vizsgálni. A probléma az, hogy nagyon nehéz szülőként belülről objektíven naplózni. Tehát, hogy azért láttam én már olyan viselkedésnaplót, amiben a szülő hosszasan leírta, hogy ő milyen szarul érezte magát adott helyzetben, és mélységesen sajnáltam, csak hogy ez nem felelt meg a céljának ez a napló. De hogyha az okokat megtaláljuk, mert ugye az is egy ilyen nagy okosság, hogy megelőzni sokkal könnyebb, mint kezelni, ha az okokat megtaláljuk, akkor már tudunk tovább haladni mindenféle olyan eszközzel, amiről megtudjuk, hogy hatásos.
És ráadásul az is nehezíti a helyzetet, hogy amennyire én tudom, meg amennyire megfigyeltem, hogy sokszor a problémás viselkedés, vagy az agresszió nem rögtön a kiváltó ok után következik, hanem van valami negatív élmény, vagy például a Malcinál az jellemző, hogy fontos helyzetekben, főleg, hogyha be van ígérve a jutalom, akkor tartja magát és jól viselkedik, például egész nap az iskolában nagyon ügyes, de egyszerűen azért akaraterőből nekik is egy véges mennyiség áll rendelkezésükre, és egy adott helyzet, ami egy simább napon nem okozna problémát, az fáradtan, az ereje végén, az már problémához vezet. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon sok tényezős mátrix, de azért valóban, hogyha az ember odafigyel, megpróbál higgadt maradni, vagy sikeresen marad higgadt, hiszen azért is fontos az, hogy az ember amennyire lehet, persze emberek vagyunk, nem vagyunk mi sem a toppon, de amennyire lehet ezt higgadtan kezeljük, mert akkor jobban meg is tudjuk figyelni. Igen. Tehát, hát, hogy...
Igen, meg várj csak. Még ami fontos szerintem, bocs, hogy a szabadba vágok, az az, hogy ez a minden látható jel nélkül ez szokott a másikon. Ezek a srácok jeleznek, csak igen. Nem úgy, ahogy mi szoktunk. Egyszer te is mondtál valamit, hogy a Marci először mondja, hogy mit szeretne csinálni, és csak aztán teszi meg a Peti, aki ugye egyáltalán nem beszél, nem tud beszélni. Neki így annak idején azt mondták a fejlesztőpedagógusok, vagy gyógypedagógusok, hogy mikrojelzései vannak. Tehát nagyon picibe egyetrebben a szemem mutatja, hogy ő már mennek ide csak ezzel. Tehát, hogy itt meg azért bejön az autizmus tudása képbe, szülőként meg a saját gyerekünk ismerete, hogy ezeket a jelzéseket megtanuljuk észrevenni, igen, mert ő így tud kommunikálni, tehát ő nem azért rebegteti a Peti a szemét, mert engem akar szórakoztatni, hogy észreveszem, hanem egyszerűen nincs más eszköze, hogy szóljon. Nagyon imádom, hogy például neki van, amikor nagyon jól esik az ölelés, van, amikor megfeszültebb, akkor kifejezetten kevésbé, és akkor ugye van az a játék, hogy először nem szemből ölel, hanem a hátát adja ide, vagy eltol ilyen végtelenül kedvesen, és én nem tudom, én szeretem a nagy moci kezével, amikor így megmutatja, hogy most anya, most inkább ne ölelgessük egymást. De ha valaki ezt nem veszi észre, és még rámászik, az lehet, hogy kap egy nyakast. Tehát, hogy, és ebben az esetben azt gondolom, hogy a Peti a maga eszközeivel teljesen valid módon jelezte, hogy ne fogdossál most engem, mert baj lesz. És nagyon érdekes volt látni, hogy azok a szakemberek, akik ebben nem voltak annyira képzettek, vagy tájékozottak, vagy tapasztaltak, nem látták ezeket a jelzéseket, aztán lettek ugye a suliba olyan szakemberek idővel, akik meg nagyon prók voltak, ők tökre értették, és azonnal megadták mondjuk a szabadulást adott helyzetből, ha erre szüksége volt a Petinek, és ezt ilyen módon jelezte.
Igen, én is szoktam mondani a súlyban, mert én már, tehát van, amikor már föl kell a gyerek, és már nem tudom, az arc kifejezéséből, az arc színéből, én már nagyon nagyjából úgy be tudom lőni egy skálán, hogy na most milyen paszban van. Ugye a kamaszkornál, majd még mindjárt egy pár szót beszélünk a kamaszkorról, az is nehéz, hogy hihetetlen gyorsan tud ez váltakozni. Tehát most például a Marci egy olyan időszakban van, hogy 5 percen belül kétszer végig megy egy hullámvasúton. Tehát, hogy ezt időnként nehéz lekövetni, de például tényleg nála is vannak például az ökölbe szorított kéz, tehát hogy egy csomó olyan picike jel van, ahol még lehet, hogy nem tudom, még énekelget, meg olyan, mint a jókedvű lenne, de már látja az ember, hogy úgy tartja a kézét, úgy tartja a lábát, és ezt mondtam is a suliban, hogy erre is, mert ugye ott is volt, hogy hát úgy tűnt, hogy minden rendben van, és akkor ott, ha vannak ilyen jelek, amiket tudunk, akkor ezeket érdemes mondani, sőt a Marcinál egy picit visszafele is működik, hogyha szólok, hogy nyugodjon meg a kezed, nyugodjon meg a lábad, akkor egy picit elébe is lehet menni ennek a dolognak, még mielőtt eszkalálódna. És akkor ugye még a kamaszkorról érdemes itt beszélni, hogy vannak olyan időszakok, például a kamaszkor az ilyen, ami nem csak az autista gyereket szedi szét teljesen, hanem a neurotipikus gyerekeknél is tulajdonképpen teljesen gyakorlatilag újra képződik az agy. Tehát, hogy ez egy nagyon radikális változás, és az autizmussal élő fiataloknál gyakran ez az az időszak, ami túltolja a feszültséget, meg az ebből adódó agressziót egy magasabb szintre. Tehát, hogy azok a módszerek, amik gyerekkorban működtek, ugye fáradtságos munkával 5-6-7-8 év alatt kidolgoztunk olyan megküzdési stratégiákat, amikkel élhetővé vált az életünk, és akkor a gyerek 13-14 éves lesz, berobbannak a hormonok, és az egészet kezdhetjük előről. Tehát, hogy ez sem teljesen konstans, vagy nem mindig egyenlő szinten van jelen, és sajnos ezzel is számolni kell, hogy kamaszkorban tényleg minden újra rendeződik, és a kamaszkor az nem rövid. Tehát, hogy nekem azt mondta a pszichiáter, hogy olyan 24 éves korig tart nagyjából, tehát egy ilyen bő 10 év. Tehát, hogy ezen sem kell csodálkozni, hogy valami, ami működik egy 7-8 éves gyereknél, egyszer csak egyik hónapról a másikra nem működik, mert ez sok szempontból egy természetes folyamat a kamaszkor, csak mondjuk, ha az autizmussal társul, akkor picit nehezebb megélni.
Én szerettem volna hozzáfűzni, hogy megint ugyanaz, amit mindig szeretek az autizmusból, hogy olyan, mint a normál működés, csak mégis más. Tehát, hogy mi is úgy vagyunk húzva, hogy igen, hogyha bontókalapács megy egész nap, akkor utána lehet, hogy leordítom a, nem
ezt
tudom,
mondd el úgy, hogy menjen
valakinek a fejét, és nem fogom tudni, hogy miért. Tehát, hogy meg ugyanúgy nekem is változik a testtartásom, tehát holnap ugye megyek egy nagyon fontos megbeszélésre, és valószínűleg nem fogok én kis lazán ücsörögni, mert a buszon összeszorított popóval fogok ülni, amíg nem zajlik a tárgyalás, és látszani fog rajtam, hogy csak ugye autizmusban megint egy csomó minden más, máshova tolódnak a potméterek, vagy nem tudom, tehát hogy egy picit
igen,
más.
meg mások a következmények, tehát az egy dolog, hogy mondjuk, ha én feszült vagyok, mert légkalapácsolnak, meg egyébként is rossz paszban vagyok, és mondjuk nem beszélek szépen a kollégámmal, vagy káromkodom, az azért egy más szint, mint hogyha mondjuk a gyerekem az iskolában megharap maga körül mindenki.
Ja, persze, nem
tehát, hogy igen.
Nem, bagatellizálni akartam a jelenséget, csak hogy nekem mindig nagyon érdekes, hogy rengetegszer van az, hogy autizmus az autém működés mellett ott látom a normál működést
abszolút
is, csak ugye olyan, mint egy ilyen karikatúra, vagy nem tudom, minek hívjam, hogy ne legyen sértő, hogy bizonyos dolgok nagyobbak, mások eltűnnek, de hogy nekünk is van, ez talán a megértéshez is hozzásegít, hogy bennünk is előfordul, ha fáj a hasam, akkor nem vagyok jó fej, de igen, hogyha te lekiabálod a kollégádat, akkor másnap elnézést kérsz tőle, és
igen, igen. Ennyi. És ugye az, nekem meg az van mindig a fejemben, amikor így nagyon bele zsözsegek az autizmusban, hogy azért, hello, ő alapvetően egy kamasz fiú.
Aha.
És ugye nekem ez annyiból könnyebb, hogy én kamasz fiú meg lányok között töltöm a hétköznapjaimat, nagy részük neurotipikus, és hogy hihetetlenül furák ők is, tehát, hogy nem kell autizmus, nem kell autistának lenni ahhoz, hogy az ember egészen megdöbbentő fura dolgokat csináljon. És én ezt is mondtam már, és előkerült, hogy ugyanakkor az is van, hogy ilyen fura, szerintem kicsit igazságtalan módon egy kicsit szigorúbb a társadalom egy fiúval. Tehát, hogyha látok egy fiút, és oda csap a falhoz, mert dühös, de nem tudom, hogy autista, akkor azt mondom, hát ez egy kamasz fiú, oda csapott a falra. De ha jön az autista malc, és oda csap a falra, akkor hát igen, ugye ezek az autista. Szóval ez megint a sztereotípia, és ez már nem is dupla gondol, ahogy mi próbáljuk ezt kezelni, hanem már néha ilyen tripla gondol. Tehát, hogy én már arra gondolok, hogy ő mire gondol, hogy ő akkor mire fog gondolni, hogy én mire. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon sok szereplős játék. De az is igaz, még visszatérve arra, hogy időnként mi is feszültebbek vagyunk, hogy a megküzdési stratégia is hasonló, tehát, hogy például ezért van ez nagyon sok, akár tradicionális hagyományban, vagy egyszerűen csak a pszichológiában is, hogy úgy is tudjuk fülön csípni a feszültséget, hogyha odafigyelünk a fizikai jellemzőinkre. Tehát, hogyha elkezdek odafigyelni, hogy hello, vegyél már levegőt, vagy hogy fogom azt a kormányt, és megpróbálom lazában fogni, akkor ez működik nálunk is. Tehát tulajdonképpen a stratégiák nagyon sok szempontból hasonlóak, csak kicsit más, hogy szituálódnak ezek a dolgok.
Jó, szerintem csavarjunk vissza az autizmusra.
Igen,
jó, mert
igen,
most egy picit
igen.
Elléptünk tőle, ami szerintem teljesen jó, mert érthetőbbé teszi a dolgokat, és akkor mondtuk, hogy ugye az egyik ok lehet, ami nagyon gyakori ok, hogy a kommunikáció valahogy elcsúszik, nem akadálymentes, nem úgy alakul, és ennek persze vannak szociális tartalmai is, ez akinek mit, hol, hogyan jelezhetek. Van ez a tök remek segítskártya, ami van, akinél tökre működik, másnál meg egyáltalán nem, meg kérdés, hogy amikor már nagy a baj, akkor tudja még a srác használni, de hogy ez is egy opció. De a lényeg az, hogy meg lehet támogatni a kommunikációt ilyen tekintetből is. Tehát nekem nagyon kedves barátaimnál volt hangulati hőmérő a gyereknek, Ő egy olyan fiatalember, akinek az arcán azért a mimika nem jellemző, tehát hogy nem látod az érzelmeit, mindig ugyanolyan nagyon kedves arca van, és akkor amikor elkezdték a hangulati hőmérőt használni, akkor kiderült, hogy időnként ezzel a nagyon kedves arccal ő már az 5-ös skálán 4,5-en van, és akkor ezt ugye ő nem dürohamozott soha, de el tudom képzelni, hogy például szomatizál. Tehát, hogy az is egy veszély ezzel kapcsolatban, hogyha nem csak kidürohamként, akkor mit csinál, de ez majd egy másik adás témája lehet. De mindenképpen ez az egész agresszió meg feszültséglevezetés, ezt is lehet vizuálisan támogatni. Igen. Én találtam a neten rengeteg ilyesmit, dühösködős szabályokat, szabad ütnöm a párnát, de nem szabad ütni a tesómat, kérhetek segítséget A-tól, B-től, C-től, kimegyek a szobából, például Petyának a suliba volt olyan kártya, amivel kérhette, hogy kimehessen, és akkor kimehetett, és akkor nem kell törjöngeni ahhoz, hogy kimenjen, mert ott volt a kártya, hogy ki tudott menni, és hogy neki ez egyébként nem öncélú öröm, hogy verheti a fejét a falba, tehát boldogan használta a vonatkozó kártyát, mert az mindenkinek jobb volt neki is. Szociális köröket is lehet ilyen helyzetben is használni. Nagyjából hirtelen ennyi.
Igen, és az is azért fontos, hogy itt is igaz, hogy az autizmus az még nem mentség semmire, tehát hogy ez azért legyen expliciten kimondva, hogy az agresszió meg a destruktív viselkedés ellen amit csak lehet meg kell tennünk. Tehát hogy azt nem várhatjuk, meg nem is, tehát nem is lehet elvárni a világtól azt, hogy tolerálja az agressziót. Tehát hogy ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy meg kell tennünk, tehát hogy szülőként is, meg ha tehát hogy mondjam, szülőként sem kell elviselnem az agressziót. Tehát, hogy nagyon gyakori az sajnos, hogy, és ez megint messzire vezet így a mátérkodásba, meg a tanult tehetetlenségbe, meg a nem tudom mibe, hogy szeretnénk, ha ez átmenne, hogy az agressziót azt, amennyire csak lehet, el kell kerülni, és meg kell akadályozni.
És minél korábban megfogni, igen. Tehát, hogy ugye, például most tudom hozni a saját esetünket, Peti 2 éves korában már verte a fejét a padlóba, meg a hűtőbe. Most 19 éves, még mindig veri a fejét időnként ide-oda. Nagyon remek szakemberek próbáltak minket segíteni. De ugye nagyon gyorsan beépült ez a fajta működés, mert ugye azt mondják erről az összes nagykönyvek, hogy a kihívást jelentő viselkedéseket első körben megpróbálják ignorálni, kivétel az autoagresszió és a heteroagresszió. Magyarul ő ezzel eléri, amit akar. Tehát nagyon gyorsan megtanulta, ilyen pici kis 2 éves golyófejű gyerek korában, hogy ha én azt mondom, hogy nem kap túrórudit, akkor nem kap túrórudit, de ha elég erősen üti a fejét a padlóba, akkor valaki előbb-utóbb ad neki túrórudit. Nem feltétlenül, mert én egy köszívüdög vagyok, de hogy azért a családban nem volt ekkora az ellenállás, meg vannak az agressziónak olyan formái, amik ellen nem nagyon tudunk mit tenni. És ugye, hogyha a kicsi babakorában valahogy meg tudtuk volna fogni ezt a viselkedést, akkor ő nem tanulja meg, hogy ezt használja arra, ha akar valamit, ezt használja arra, ki akar menni valahonnan, ezt használja arra, hogyha a feszültség. Tehát előfordult az, hogy olyan mélyen beépül a viselkedésbe, hogy utána már nagyon nehéz lesz vele dolgozni. Tehát az elején érdemes elkapni ezt az egészet, ha kell vele dolgozni. Nem minden gyerek lesz agresszív, nem minden gyerek jut el idáig, hogy neki ez eszköz legyen. De hogyha azt látjuk, hogy próbálgatja a gyerek, akkor sajnos megint ez a marha nehéz tanács, hogy konzekvensnek kell lenni, és ettől elvezetni, mert ha beépül a viselkedésébe, baromi nehéz dolgunk lesz az, ahogy onnan kivezessük, mert ez egy adóász. Tehát amíg a kérlelés, a nyafogás az nem adóász, addig ez egy adóász. És éppen ezért kell szerintem már az elején, tehát már amikor a gyerek először rápróbál letiltani. Én könnyen beszélek innen a mikrofon végéről, mert ez marha nehéz, de hogy akár szakemberrel átbeszélni, akár tényleg megtámogatni szabálykártyával, bármi mással, hogy nem ez az eszköz. Tehát, hogy ne tanulja meg, hogy ez az eszköz, mert akkor úgy járnak a családok, ahogy mi is jártunk, hogy gyakorlatilag 10x éve birkózunk azzal, hogy a Petinek van egy ilyen kártyája, amit ő jó szívvel ki is játszik egyébként.
Igen, és mit akartam ezzel kapcsolatban? Ja, igen, és hogy amitől ez még nagyon nehéz nekem személy szerint, az, hogy én alapból is egyébként egy ilyen viszonylag heves vérmérsékletű ember vagyok, tehát elég gyorsan fölmegy a pumpa, meg ha feszült vagyok, akkor én is hajlamos vagyok föltözvágni dolgokat, meg odacsapni dolgokat. És hogy, tehát, hogy ami nagyon nehéz, és mindig így ilyen csodálattal néztem a gyógypedagógusokat, hogy ilyen nagyon higgadt hangon, tehát, hogy szerintem az egyik legfontosabb ilyen túlélő skill hosszú távon az autista gyerek mellett az, hogyha az ember tényleg a hidegvérét meg tudja őrizni, és nem csattam föl, pláne nem kezd el prédikálni, mert hogy ezt is egy gyógypedagógus magyarázta el nekem, hogy ez is beleépül. Ő úgy fogalmazott, hogy ez is a műsor része lesz. Tehát rosszul viselkedem, agresszív vagyok, anya kiabál velem, uram, bocsá, anyám odacsap, vagy valaki odacsap, vagy megfog, vagy lefog, vagy odavisz, és egy idő után ez a körnek a része lesz, és nem hogy megszűnik a viselkedés, hanem hogy kitágul ezzel a körrel, és nem szűnik meg az agresszió, hanem ez a ehelyett amennyire az ember, ha higgadt tud maradni, és nálunk nagyon bevált trükk a jutalmazás, tehát, hogy megint csak ami a neurotipikus gyereknél is jobban működik, jelesül a pozitív viselkedés megerősítése, az az autizmusban. Nálunk legalábbis egy ilyen abszolút a túlélésnek az áloga az, hogy a jó viselkedést megjutalmazni. A Marci esetében ez kaját jelent, jelen esetben már cukormentes ilyen kis mini gumicukorkákat, de hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak azt hallja a gyerek, hogy mit nem szabad, meg mit nem csinál jól, hanem én próbálok mindig úgy fogalmazni, hogy mit tudom én, ha azt mondja, hogy szeretném összetörni, ha nem tudom mit, akkor nem azt mondom, hogy nem szabad összetörni, mert akkor anya nagyon szomorú lesz, és akkor utána már nem játszhatsz veled, hanem azt mondom, hogy tessék, itt van, ezt eldobhatod. És hogyha mondjuk ügyes, és nem tudom, az változó, hogy milyen szakaszonként, akkor megjutalmazom, hogy ügyes voltál, nyugodt tudtál maradni. Voltak időszakok, mikor ez a kamaszkorba jutott, amikor ilyen 20 percenként állítottam az órát, és hogyha semmi agresszív, úgymond incidens nem volt, akkor kapott valami nagyon minimális jutalmat. Tehát, hogy ez még ilyen megküzdési stratégia lehet, de ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nincs általános recept. Tehát, hogy ezt mindenkinek magának kell kimókolnia. Néhány ilyen alapvetést tudunk mondani, hogy az agresszió rossz, az agresszió ellen föl kell lépni, hogy a büntetés az sokkal kevésbé hatékony, mint a jutalmazás. Igen, nem tudom, mit tudsz
még. Hát te leírtál ide valamit a kommunikációhoz, ami szerintem hihetetlenül fontos, és szerintem alapvetés is százszor elmondtuk, tehát nincs olyan, hogy jaj, hát az én gyerekem ügyes, és akkor mi nem használunk
igen,
ilyet.
Igen.
Tehát, hogy léci, a jól beszélő, jó intellektusú gyerekeknek is adjatok vizuális támogatást, ami lehet az ő esetükben szöveg, lehet van beírva a mobiltelefonba. Tehát nem, azt kérem, hogy mindenki laminált kártyákkal rohangáljon a világon, mert ez már túlhaladott, egy csomó gyereknek nem kell. Meg lehet csinálni digitálisan, és sokkal könnyebb, mint a laminálóval szopatni magunkat. De hogy ezt is rengetegszer olvasom, hogy jaj, hát nem normál iskolába jár, egész nap jól viselkedik, hazajön és verekszik, és hát okos gyerek, és hát nincs semmi baj, csak ez mit csináljak. Hát az, hogy egész nap szívott, mint a torkosbort, és próbált jó gyerek lenni, ugyanaz az összes kommunikációs, szociális problémája megvolt, és a nap végén ugye én is otthon vagyok a leggonoszabb, ezt a családom tanúsíthatja. Tehát, hogy én is otthon szoktam kiereszteni a gőzt. A gyerekek is otthon eresztik ki. Szükségük van az okos, jól beszélő gyerekeknek is vizuális támogatása, csak az nem az a forma, ami beégett a köztudatba, hogy laminált borítékméretű kártyák, hanem más. Ezekre is rengeteg anyag van a neten, vannak szülőképzések. Önreklám a Mozaik Egyesületnek az elkövetkezendő 2 évben 6 egynapos szülőképzése lesz autizmus témában, szakirányos gyógypedagógussal és olyan szülővel, aki ebben nagyon pró. Úgyhogy lehet ezekre elmenni, ezekre el kell menni sajnos, tehát hogy olyan nincs, hogy így átjön a tudás a falakon, és onnantól te is pró vagy ebben, de hogy mindenkinek kell ez a fajta vizuális támogatás, én azt gondolom, de lehet,
és szerintem itt ilyen egészen minimális dolgokról van szó, hogy nem tudom, egy érzelmi skála, hogy reggel, mikor iskolába indul, akkor nem tudom, egy színnel, egy számmal, egy kis létrán jelzi, hogy mennyire energikus, vagy mennyire szomorú, vagy mennyire jókedvű, vagy mennyire rosszkedvű. Egyébként én emlékszem, hogy még a Polc Allennek volt valamelyik könyvében, aki ő ilyen kis fakanálbábokat rajzolt, és akkor mutasd meg, hogy melyik vagy te most, hogy a szomorú, a vidám, a feszült. Tehát, hogy ilyen egészen minimális dolgokkal is lehet erre reagálni, mert ugyanakkor, csak hogy valami megerősítő dolgot is mondjak, hogy az viszont egy nagyon jó tapasztalat, amikor ilyen fáradtságos munkával az ember eléri, hogy meg tudja fogni a feszültséget. Tehát, hogy amikor látod, hogy na most a gyerek nagyon feszült, és tulajdonképpen szíve szerint most ő valami rosszat csinál, és meg tudja állni. Tehát ezek viszont ilyen nagyon megerősítő tapasztalatok a gyereknek is, nekem is, és hogy ez is azt jelzi, hogy ez nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon-nagyon nehéz sokszor. De hogy muszáj erre törekedni, mert ide megint bejön az, amit szintén sokszor elmondtunk, hogy nem leszünk mindig ott a gyerekünk mellett. Tehát hogyha egyszer azt akarjuk, hogy valamilyen módon a gyerek beépüljön a társadalomba, vagy önállóan éljen, akkor muszáj ezt neki valamilyen módon megtanítani, hogyha feszült, akkor is ezt tudja kezelni, és együtt tudjon működni a többi emberrel. Igen, itt egy picit most már elvesztünk a kis itinerünkben, hogy miről fogunk beszélni, meg miről nem. Itt meg te már említetted, de én is megint előhoznám azt, hogy a helyettesítés, tehát hogy sajnos azzal arra nagyon kicsi az esély, hogy a gyerekünk egyáltalán ne legyen feszült. Az autizmusban érintett gyerekünk, tehát viszonylag ritka az olyan pillanat, amikor tényleg le van lazulva, és semmilyen feszültség nincs. Kisebb-nagyobb feszültség ingadozások valószínűleg elkerülhetetlenek, tehát szerintem az is nagyon fontos, hogy elsajátíthasson olyan biztonságos módokat, és ez megint csak igaz, nem autista emberekre is, hogy el kell sajátítaniuk olyan biztonságos módokat, ahogy levezetheti ezt a feszültséget. És azok a módszerek, mint például a testmozgás, a zene, a ritmusos tevékenységek, amik a nem autista embereknél működnek, azok nagyon sokszor működhetnek az autista embereknél is. Nálunk például szobabicikli van otthon, és nagyon nehéz időszakokban is tudott az segíteni, amikor láttam, hogy a gyerek szét van, hogy ülj föl, akkor tekerj egy kicsit. Tehát, hogy vagy amit mondtál te is, mi haritörinek hívjuk a kis jüzgben, ez nem a reklám helye, de hogy ilyen raklapszámra vásárolt ilyen kis méretű törölközőket, amik tényleg nagyon nehéz szituációkon segítettek át minket. És persze egyfelől viccesen néz ki, mikor egy 190 centis gyerek megy az orvoshoz, és fogja a kezében a haritörit, de hogyha ez az ára annak, hogy mondjuk ezt jól végig tudjon csinálni egy orvosi vizsgálatot, vagy ne legyen agresszív incidens, akkor azt hiszem, hogy ez az ár nem túl nagy ezért. Vagy ezt is, nálunk is volt egy ilyen fejet a falba verős időszak, és azt úgy sikerült, talán most már igen, most már lehet mondani, hogy azon úgy sikerült túljutni, hogy először csak az volt, hogy ne a fejedet, hanem a kezeddel üssed a falat. És akkor, ha ez ment, akkor ne a falat üssed, hanem a párnát. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen biztonságos, helyettesítő dolgokat ajánljunk fel.
Igen, ez nem fontos, hogy nem tudjuk tiltani. Tehát, igen. Hogyha a gyerek már itt tart, hogy robban, akkor robbanni fog.
Igen.
Tehát, hogy lehet itt ezzel szórakozni, hogy a lelkére beszélsz, ezt majd még így kibontjuk, szerintem, hogy mi mindent nem kéne csinálni egy roham alatt. De hogy ha dürohamozni akar a gyerek, akkor dürohamozni fog. Akar, ez egy rossz szó, mert hogy szerintem ez nem akaratlagos, amikor ilyen állapotba kerül egy gyerek az esetek legnagyobb hányadában. Előfordult, hogy valakinél az ingerkeresés, de azért azt gondolom, hogy ez elenyésző, és inkább valóban ott egy hát meltdown, tehát hogy tényleg ott leakad a lánc. Ezt már nem lehet megállítani. Ilyenkor biztonságba kellene helyezni mindenkit. Tehát ugye annyira jó lenne, ha lenne egy biztonságos közeg, ahol akkor ilyenkor ő. Tehát most nem arra gondolok, hogy gumiszobába zárjuk a gyerekeket, de még mindig mondjuk sokkal jobb, mint hogyha one kontrolltőri zúzza magát egy veszélyes helyen. Tehát nálunk jelen pillanatban a Peti olyan állapotba kerül, amilyenbe, akkor bemegy a kanapére, ott párnák vannak, a kanapé puha, ő is kap haritörit, tehát hogy frankon lehet. De hogy magunkat is érdemes védeni, mert lehet, hogy nem is bántásból, de mi is megkapjuk a magunkét, nem kell odaállni pofonél sorba, megkapjuk azt úgyis az élettől, tehát hogy tökre nem hiányzik senkinek. Mindenképpen az a dürohamoz be fog következni, tehát hogy akkor azt már kezelni kell. Nálunk, ami nagyon jó, ja, és hogy igen, hogy van egy valamilyen igény a gyereknek egy dürohamba, tehát hogy nem véletlen, hogy a fejét üti a falba, meg a velem is csináltattak olyan szabálykártyát, hogy nem szabad dühöngeni, hanem helyette nem tudom, puszit kell adni a kisugarnak. Nem fog működni, mert nem akar puszit adni, tehát hogy ott már akkor a feszültség van. Ami nálunk nagyon ment évekig, az a sámándob volt, mert Peti azt akarta, amikor dühös volt, hogy üssön valami, és nagy hangja legyen. Nyilván ezt a két dolgot nem különösebben kedvelem, mert alapműködésben sem vagyok túl hangos, és nem szeretem, ha mások azok, de neki ez kellett. És így nagyon kedves barátunktól kaptunk egy sámándobot, és akkor ő azt ütötte, ha olyannyi volt. Amikor már nagyon szétcsúszott, akkor nem működött, akkor nem tudott már elmenni a sámándobik, hanem ott azonnal verte szét a világát, ez nagyon szomorú és rossz időszak volt. De hogy azt hiszem érthet, hogy miért mondom, hogy neki arra volt igény, hogy csattanjon és szóljon, és akkor nem adhatok neki, nem tudom, gumikacsát ölelgetni, mert ez nem olyan. De lehet, hogy valakinek meg elég a gumikacsa ölelgetésre. Tehát mi is abból főztünk, amink van. Később kaptunk bogzsákot, de azt így nem nagyon izgatja, pedig Pani néha belever egyet, hogyha rossz napja van a suliban, és erre tök jó is, de hogy Petinek a ezekkel lett a sámándob, illetve hogy volt ennek az egésznek, és a mai napig van egy koreográfiája, amit említettél, hogy hogyan is zajlik egy duroham, hogy neki lehet, akkor én beküldöm a kanapére, akkor ott lejátsza, amit le kell játszani, akkor én, hogyha ő olyan állapotban van, ott maradok mellette, hanem akkor kartávolságon kívül maradok, és ugye tudjuk, hogy mindig az a vége, testszerte leizzad, de csatakosra, hogy tiszta ruhát kér, és akkor kap egy pohár vizet, ezt így sietve érzem, meg nem arról szól, hogy vízkúrázunk, és addig ittatom, amíg abba hagyja, hanem hogy ő tényleg olyankor nagyon megszomjazik, hiszen rengeteg folyadékot veszt, vagy nem tudom miért, és akkor kap tiszta ruhát, meg behintőporozom, mert tényleg nagyon sok víz van rajta, tiszta ruhát, meg vizet. És volt, amikor azzal tudtuk rövidíteni ezt az egészet, hiszen volt egy bevett koreográfia, hogy én már behoztam, már ott volt a hintőpor, már lehetett látni, hogy lesz, már adtam vizet, mielőtt tökértem, hogy picit így apránként visszaarra szóltunk az egésznek az időtartamából, meg a fordulatból, mert nem tekerte magát teljesen bele, mert hogy itt a víz, akkor már vége van kész. Nem tudom, mi volt a logika, csak próbálkoztam én is kínomban már mindennel. Amikor látom, hogy olyan állapotban van, akkor, amit te is mondtál, ez a fizikai rész. Tudjuk mindannyian, hogyha idegesek vagyunk, megfeszül itt ez a csukjás izom, vagy minek hívják, az okos testépítő emberek, meg a hátunk, meg egyebek. Én szinte szoktam masszírozni neki, és mondom, hogy megússzuk. Tehát, hogy nem tudom kezelni a belső okokat, a külsőket tudom. És akkor ezek mentén tud egy picit kevesebb lenni a duroham, de amikor neki szüksége van arra, hogy ilyen módon ereszek ki a gőzt, bármennyire rossz lesz nekem végignézni, meg végigasszisztálni, nem tudok mást mit csinálni. Tehát, hogy ott vagyunk, hogy ezt egyszerűen túl kell élni mind a kettőnknek, ki kell jönni belőle normálisan, és utána azért szokott látszani, hála Istennek, most nagyon-nagyon ritkán van ilyen iszonyat ronda duroham, most már hetek óta nem volt. De hogy látszik, hogy ott ő valamitől megszabadul ilyen
igen,
módon.
Igen, az az egésznek a nehézsége, meg a szomorúsága, meg nem tudom, hogy azt látja az ember, hogy a maga módján működik. Tehát, hogy nem jó kedvében csinálja, meg hogy pláne nem nekem akar ezzel látani, de hogy tényleg ott egy olyan feszkónak kell kijönni, ami ha ugye jobb kint, mint bent, ami ha kijön, akkor egy kicsit jobb. Csak hát ugye egyikünk se egy sziget, és a kőlágnak azt valahogy így túl kéne élni, hogy ez kijön. Igen, még ezeknél a helyettesítéseknél, amit te is mondasz, hogy én is szoktam arra törekedni, hogy lehető legjobban hasonlítson az a mozdulat arra, amit ő csinálnak. Tehát, hogyha valamit el akar dobni, ami hangos, akkor adok valamit, amit nem sajnálok, és eldobhatja, és hangos, vagy ha ő ütni akar, az is néha működik, hogy tapsolni az szabad. És akkor ugye, mert az hangos, tulajdonképpen ugyanaz az érzet a tenyerén, csak azért mégsem egy destruktív dolog, és másik embernek nem okoz vele fájdalmat. Tehát ezeket ki lehet sakkozni, nagyon-nagyon sok energia, és azt hiszem, hogy itt is el kell engednünk, ha még eddig nem tettük volna, meg hogy elengedjük az autizmussal kapcsolatban a normalitás fogalmát. Tehát, hogyha egy megoldás működik, akkor azt kell használni, és nem azzal kell foglalkozni, hogy jaj, mit fognak szólni az utcán, hogy a gyerek szájából lóg egy törölköző. Nyilván, hogyha minden jól megy, és nyugodtabb napok vannak, akkor nem kell a halitörni. Van, amikor elég az is, hogy tudja, hogy ott van nálam a hátizsákban. És igen.
És azért ebbe a körbe is adnék egy tiszteletet a gyógyszereknek, vagy tiszteletkört, vagy nem tudom. Bocsánat, kivettem a szádból a szót. De hogy, mert ez is rengetegszer előkerül, hogy jaj, hát ezt vagy azt csinálja, akkor gyógyszer. És így kiderül, hogy semmiféle autizmus specifikus megsegítés előtte nem volt. Tehát, hogy beszéltünk erről, ugye van egy külön adás arra vonatkozóan, hogy a gyógyszerek vannak, és elérhetőek, és van, amikor segítség, és nem hitalapon, és nem zizi módra adjuk a gyerekeknek. De hogy azért mielőtt elkezdjük a gyerekeket ezzel a cuccal nyomni, ami, vagy ezekkel a cuccokkal, amik azért egyik se C-vitamin, tehát hogy lehet tudni, hogy kőkemény mellékhatások vannak, elhasználják a testet, májat, vesét, egyebeket.
Igen.
Azért mindenképpen érdemes, sőt nem érdemes, hanem kötelező lenne megpróbálni autizmusra optimalizált eszközökkel kezelni ezt az egészet. Tehát azt engedjük el, hogy a gyerekem kétszer belecsapkodta a fejét a hűtőbe, akkor belenyomok valami jó kis anyagot, vagy cuccot, vagy azt mondta a tanítónéni, hogy nem működik jól az iskolába, padokat borogat, akkor nyomjunk bele valami jó cuccot, mert hogy ez nem... Tehát, hogy mondjam, se nem szakmai, se nem indokolt, se nem jó senkinek. Lehet, hogy ideig, óráig működni fog a gyerek, ha elrontunk valamit, akkor nem fog működni, de nem zavar vele senkit. De hogy a gyógyszer, tehát, hogy mondjam, nem egyenesen következik a kihívást jelentő viselkedésből az, hogy gyógyszerelnünk kell. Abból az következik egyenesen, hogy megnézzük, hogy hol tudunk segíteni, hogy tudjuk, hogy autizmusban mik a gyengeségek, hogy az adott gyereknek, mert reményeim szerint azért ismerjük a gyerekeinket, milyen nehézségei lehetnek, és arra építünk valamit. Ugye az megint a, hogy szoktad fogalmazni, szoporoller, hogy mi nem vagyunk szakemberek. Tehát ahogy mi is többször elmondtuk, mi magunk sem vagyunk szakemberek, csak tapasztalt szülők, akik jó lapokat kaptak, és voltak körülöttünk szakemberek, hogy nagyon nehéz ezt otthonról megoldani, és nagyon nehéz ezt hagyományos szülői eszközökkel, ha még léteznek egyáltalán ilyenek, kezelni, tehát hogy erre kell egy olyan módszertani tudás, amit nem biztos, hogy az internetről össze lehet szedegetni ilyen szülői fórumokról.
Igen, tehát hogy ez fontos tisztázni, hogyha sor került gyógyszeres terápiára, ez sosem az autizmus specifikus módszerek helyett, hanem mellettük azokkal párhuzamosan, és természetesen szakember javaslatára és felügyelete mellett. Hál' Istennek azért ezzel kapcsolatban elég szorosak még a törvényi szabályozások, tehát hogy ezt nem is lehet máshogy lebonyolítani. És akkor végül, de nem utolsó sorban, picit beszéljünk arról is, most már a gyereknek az agressziójáról, meg a feszültségéről sokat beszéltünk, és egy picit beszéljünk arról, hogy a szülők a saját feszültségüket és ezzel kapcsolatos rossz érzéseiket, esetleg náluk is megjelenő rossz viselkedés mintákat, beszélek itt például a különböző, akár a szülőknél is föllépő agresszióról, vagy autoagresszióról, ne adj Isten, mindenféle addikciókba menekülésről, hogy
ezek... Podcast
készítésre. Igen, nálunk mi ezt ilyen viszonylag építő módon tudjuk feldolgozni ezt a problémát, de ez csak félig vicc egyébként, hogy mi a podcastelésbe folytjuk ezt bele, de hogy igen, tehát hogy mit tudunk ezzel kapcsolatban elmondani. Azért ezt szögezzük le, hogy ezek tényleg szoktuk így magunk között használni ezt a kifejezést az imóval, hogy akkor csináljunk majd egyszer egy műsort a legsötétebb bugyrokról. Tehát, hogy azért ez az agresszió, autoagresszió, ez az egész, ahogyan ez jelen van a családunkban, ez azért a legsötétebb bugyrok egyike. Ezt azért ne hallgassuk el.
Mert mélyre megy? Tehát, hogy azért, amikor van egy gyereked, és te a szülőségedben igen. vagy... megsértve, vagy ott vagy eszköztelen, akkor egyrészt te magad is, vagy gondolom, tehát hogy ez az én narratívám, úgy érzed, hogy nem vagy elég jó, másrészt meg a külvilág is rád fogja nyomni, mert ha megnézzük ezt, azt hiszem mindenki ismeri ezt a működést, baj van a gyerekkel a suliba, anyuka vigye haza. Baj van a gyerekkel a bár, anyuka vigye haza, és anyuka ott ül, és azt mondja, hogy hát én szaranya vagyok, mert a gyerekem ütiveri magát. Miközben azért nagyon gyorsan ezt is szögezzük le, hogy nem a jó szülőségem múlik, hogy kialakul-e egy gyereknél egy agresszió, vagy nem alakul ki. Tehát én nem tudom, mi múlik, nem találtam erre kutatást, pedig egyébként érdekelt és kerestem, de hogy nem, nincs összefüggés abban, hogy mennyire vagy jó anya. Igen. Azzal, hogy a gyereked elkezdi-e ezt a játékot játszani, vagy nem kezd. Egyébként a gyerek temperamentumán valószínűleg igen, meg azon, hogy eszébe jut el szólni.
Hát azért az agresszió az így, ha evolucionálisan, vagy mint biológiai lényekként nézünk hát, magunkra, ez akkor ez egy teljesen jól működő
eszköz. Hogy szülőként nagyon-nagyon-nagyon helyén kell tudni kezelni ezt az egészet, és ez nem megy azért 5 perc alatt, hogy ez összeálljon. Tehát, hogy még 2010 körül képeztek ki engem mentorszülőnek, és akkor még annyira mázlisták voltunk, hogy nagyon szuperviziót is kaptunk, ilyen csoportos szuperviziót, és oda behozták szülők nyilván az eseteiket, de behozták a saját problémájukat is a többi mentorszülők, és ott bizony nagyon sokszor szóba került ez, és nagyon csodálkoztak azon, hogy mondtam nekik, hogy nekem ilyenkor van valami furaság a fejemben, tehát hogy ott van hátul az, hogy úristen, 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 meg ott van elől az, hogy akkor most kezeljük a helyzetet, és utána úristen, úristen, úristen. És ebből épültünk oda, hogy most már azért viszonylag jól állok ebben az egész kérdésben. Tehát, hogy nem gondolom, hogy az én hibám, az én szégyenem, mert mindent lehetett volna még jobban csinálni, hogy a Peti így működik, viszont nagyon szeretném megoldani. Tehát nem gondolom, hogy ez így oké, és akkor most így fogunk élni, és mindenki fogadja el. Nekem nagyon sokat segített az, amikor elkezdtem párhuzamokat vonni, nekem az valamiért mindig segít. Hogyha a gyerekemnek mondjuk nem dühroham lenne, hanem epilepsziás roham, akkor valószínűleg sajnálnák. Ez ugyanúgy egy roham. Tehát, hogy fogadjuk el, hogy ez nem arról szól, hogy ezt akarja, vagy irányítani tudja egy határon túl, ez ugyanúgy egy dolog, ami átsöpör rajta, ami neki nagyon-nagyon nehéz. Felnőtt autista emberek beszélnek erről időnként, megírnak, szerintem nagyon tanulságos meghallgatni őket, hogy mennyire vacakul érzik magukat ilyen helyzetekben. Igen. És ha tudom, hogy, tehát, hogy ezt is sokszor olvasom, hogy azért csinálja, hogy engem bosszantson, nem, baromira nem érdekled olyankor, tehát ő már olyankor nem feltétlenül van ott, és tudja ezt az egészet irányítani. Nekem ezek segítenek, amikor a nálam másfél fejjel nagyobb fiam beborul, hogy neki ez egyébként nem jó. Igen. Tehát, hogy segíteni kell neki, hogy ez egy ugyanolyan roham, mint egy bármilyen más roham lenne, amit kezelni kell, ez egy helyzet, amivel dolgozni kell, nem minősíti se őt, se engem, se senki mást. Előfordulhat, hogy konkrét pánikrohama van, tehát, hogy nekem ahhoz hasonlít egy picit a Meldon a pánikrohamokhoz. Tehát, hogy mindig ez jön elő, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzet neki, amiben én tudom őt megvédeni. Megint a régi mantra, ami még gyerekkoromból jön, ez a kislányom, legalább neked legyen eszed, ugye én első gyerek vagyok két öcsémmel. Úgy tűnik, hogy ez engem egész életembe kísérni fog, megint egy szituáció, nekem kell, hogy eszem legyen, mert nála ott olyankor nincs. Az, hogy ez egyébként mit okoz, hogy én ettől elkezdtem blogot írni, hogy volt időszak, amikor futottam, vagy tornáztam, hogy beszélek róla nagyon sokat másokkal, hogy adott esetben szupervízióba is elviszem, hogyha úgy adódik. Ez mind az, hogy nekem magammal kell dolgozni. Igen. A másik végén az, hogy rohadtul letoljom, hogy más mit gondol erről. Tehát, hogy lehet mindenkinek véleménye, nyugodtan, el is mondhatja, hogyha építeni akar vele, de az az övé, és utána szépen kimegy az ajtón, és hazamegy, én meg ott maradok a Petyussal, meg egyébként Sanyival és Pannival. Tehát, hogy ezeket, és hogy én most úgy tűnik, mintha egy ilyen beképzelt állat lennék, aki nekem semmi se számít, persze, nagyon rossz ez az egész helyzet, de nem megyünk előre azzal, hogyha nem tudom, magamban, másokban keresem a hibát, muszáj lesz megoldást. Tehát azt is látom, hogy ebből, ha a Peti ki tud jönni, az hosszú évekig tartó folyamat, tehát nem lesz csoda csettintésre. Már az is csoda, hogy ugye most halványul el ez a viselkedés. Most ez van, de hogy amikor írják az anyukák ezekben, hogy mit gondolt a nem tudom ki, hát mit gondolt, semmit nem gondolt, vagy amit gondolt, az nekünk érdektelen, mert nem lépünk előre. Nagyon nehéz, mert így Magyarországon mi szeretünk így figyelni másokra, amikor ez nekünk nagyon érdekes.
Fura. Egyébként ezzel én is így vagyok, hogy nyilván egy csomó ilyen teher meg batya a személyiségében, de speciál az, hogy más mit gondol, az soha nem érdekelt különösebben, tehát, hogy így pontosabban így általában, nyilván vannak emberek, akiknek a véleménye fontos számomra, de hogy így általában a külvilág mit gondol, az így nem nagyon érdekelt különösebben.
Illetve ami még nekem működött annak idején, hogy amikor már láttam, hogy ő biztonságban van, tehát nem fog tudni kerteni magában, semmi másban nem tud kerteni, én onnan volt, hogy kimentem. Tehát azt éreztem, hogy ha én most bennmaradok, akkor itt nagyon nagy baj lesz, mert vagy megcsapom, és soha nem ütöttem meg egyik gyerekemet se, nem tudom, engem se vertek meg, soha nem tűnik eszköznek, nem indul el ez a relé, nem működik bennem. Viszont azt éreztem, hogy ha nem megyek ki a szobából, akkor vagy leordítom az agyát, amivel még jobban megijesztem, mert eleve átsöpör rajta valami, és még anya is neki elég üvöltözni a felfedsz, hogy nem, és szépen kimentem a házból, becsuktam az ajtót, vettem 5 mély levegőt, visszamentem, még mindig pörgött a hátán, nem történt semmi. Tehát, hogy nem tilos kivonulni ezekből a helyzetekből, ha megteheted. Tök jó lenne nyilván, hogyha lenne szakmai segítség, meg egyebek, de a szikertények azok, hogy egy csomó szülő ezzel az egész dologgal egyedül van, és amikor mondjuk Petinek olyan időszaka volt, hogy napi 5 markáns düroham, akkor azt már nagyon nehéz volt túlélni, és mi ketten vagyunk rá, tehát mi váltogattuk egymást. Szóval ki lehet szállni a szituból, ha a srác biztonságban van, le lehet valahol máshol vezetni a feszültséget, meg ez ugye az én működésem ebben a helyzetben. Szerintem, ha hite van valakinek, lehet, hogy imádkozik, nem tudom. Tehát, hogy a saját túlélési stratégiánkat ebben érdemes kialakítani, és érdemes relatíve tudatosan csinálni szerintem, mert ez egy érzelmekkel nagyon erősen terhelt helyzet, és ha csak sodródunk, az nem biztos, hogy jó irányba visz. nagyon okosokat mondtak.
Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy ez nagyon sokat segít, ezt nem tudom szebben mondani, ha van az embernek egy ilyen spirituális támasza, vagy ne nevezzük spirituális, hát, de nem tudok rá jobb szót, tehát, hogy most ez nem feltétlenül valami tételes vallásosság, de hogy ha van valami egy ilyen, akkor nevezzük keretnek, amiben éli az életét, és ahhoz időről időre visszatud térni, az nagyon hasznos. Nekem ugyanilyen hasznos például egy ilyen alaptrükköm az a természet. Tehát, hogyha van egy darab természet, például van kert, akkor az nekem nagyon sokat segít, hogyha ott egy picit jelen lehetek, és na mindegy, ez messzire vezet, de még azt szerettem volna mondani, amit említetted, hogy fut a háttérben ez az Úristen, 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 szerintem az is nagyon fontos, hogy időnként hagyni kell, hogy eluralkodjon az Úristen, 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 és időnként szabad összeomlani, időnként szabad sírni, vagy nem tudom, és ez nagyon fontos, ez saját tapasztalat is, mert nem, ez egy ilyen alapüzemmód, ez az én vagyok a tank, és mindent megoldok lendületből, és ezért tudatosan szabad segítséget, sőt, kell segítséget kérni, tehát hogy itt most természetesen nem arról van szó, hogy milyen szuperwomenek vagyunk, és akkor egy ilyen finom mosolyal megyünk végig a hétköznapokon. Nálunk például most nálunk is egy ilyen nehezebb időszak van, és egyszer-kétszer én is így padlót fogtam mostanában, de hogy ennek is hagyni kell teret, csak aztán ugye muszáj valahogyan fölkelni belőle, de hogyha az ember mindig ilyen Iron Woman üzemmódba megy, akkor így egyszer össze fog dőlni, és meg fog halni. Tehát ezt nem lehet szebben mondani, vagy szóval, de hogy ez tényleg nagyon fontos, mert hogy ezekből aztán remek, tehát hogy mondjam, ha te nem törődsz magaddal, akkor a tested szólni fog, és kitermel valami olyan betegséget, amikor aztán nem lesz opció, hogy a gyerekeddel vagy, mert éppen nem vagy rá képes, mert nem tudom, benn vagy a kórházba, és ott kezelnek. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg oda kell figyelni az embernek magára, segítséget kérni, ha van rá mód, akkor terápiás segítséget is kérni, de hogy ez megint egy ilyen társadalmi elvárás, hogy ezt így oldjad meg fele. Tehát, hogy így.
Mert na jó. Másnak nem kell, igen.
Igen, egy picit azt hiszem, hogy elkanyarodtunk, vagy nem tudom, picit nagyon bele melegettünk, most még én nézem a kis itinerünket, igen, de azt hiszem, hogy mindent elmondtunk, amit ezzel kapcsolatban.
Én még csináltam a végére aljasul tegnap este egy blokkot, aminek nem biztos, hogy itt a helye, de most ide tesszük, hogy nagyon sok mindent olvasok, amit csinálnak a szülők ilyen helyzetekben.
Igen, igen, igen.
És hogy egy csomó minden oké, meg persze, meg tényleg nagyon nehéz, csak szülők vagyunk, idézőjelben laikusok vagyunk, oké. De hogy létsz, tehát hogy nagyon sokan írják, azt mondta az óvónéni, hogy szeretettel fogja, öleljen meg szorosan, és akkor majd megnyugszik. Na most ezt úgy hívják, hogy lefogtad a gyerekedet, bármekkora szeretettel, de lefogtad, és ezzel két problémám van. Az egyik, ha volt már életedben pánikrohamod, és még közben le is fogtak, hogy érezted magad? Hát nagyon szarul. A gyerek is pont úgy érzi magát. Egy. Kettő. Tapasztalat, egy 19 éves srácot már nem tud szeretettel úgy megölni, hogy ő ne tudjon dürohamozni. Egyébként csúnya dolog, de Peti a végén mindig kéri az ölelést, én nem fogtam őt le, csak van egy ilyen, amikor már tud ölelni, akkor már tudjuk, hogy jól van, és olyan kis ölelős fickó hasonlít az apjára, úgyhogy ő kéri az ölelést. De azt sem érthető, hogy mit akartam mondani, ez a szeretettel lefogom, és ha működik, ha biztonságos, ha nem lefogás, hanem tényleg csak egy megtartás, akkor oké, de azért lássuk már, hogy mit csinálunk. Uh-huh. Tehát, hogy nekem is volt olyan óviban, amikor mondták, hogy le kell fogni a gyereket, és ezt úgy kell csinálni, hogy szemből, mert akkor tudja meg izé. Hát én se szeretem, ha lefognak, bocs, tehát, hogy nem fogom le a gyereket, és egy test súly fölött már nem is fogom tudni lefogni a gyereket, és nem is igényelte soha, hogy lefogjam őt. Szomorú tény, de hallottam olyan felnőttről, aki kérte, hogy korlátozzák, amikor érezte, hogy jön a düroham. Tehát konkrétan őt azt hiszem oda kellett kötni valami székhez, vagy ilyesmi, és aki kifejezetten kérte, amikor érezte, hogy erre szüksége lesz. Ez is egyfajta működés. Nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, mert nem ismerem azt, hogy csak beakadt sok évről ezelőttről egy ilyen történet. De hogy nem.
Mert egy autizmussal élő felnőtt uh-huh. kérte.
Igen, van. igen, amikor érezte, hogy nem lesz jól, akkor már oda ment a fotelhez, és kérte, hogy kössék meg. Uh-huh. Tehát, hogy valószínűleg neki ez lett a rutin része, de hogy ez a szeretettel megölelem, és szorosan fogom, tehát, hogy létezett egy holding terápia nevű dolog, ami most már kezd a feledés homályába veszni, ami pont erről szólt, az akkor aktuális minisztérium irányába az kifejezetten tiltotta, nem javasolta. Pont ezért, mert hogy nem megoldod a problémát, egyszerűen az erőddel, vagy erőből oldod meg a problémát, igen, és igen. Ezekben a helyzetekben sem okos dolog Amit már említettél, de szerintem ezt is fontos, hogy kiemeljük, hogy semmi esetre se fenyítsük azt a gyereket, aki durohamozik. Tehát ez a megmosom picit az arcát, és közben megfürdeted, mint az állat hideg vízbe, az nem volt jó ötlet, tehát, hogy megint ugyanaz. Nekem sokat segít, hogy belehelyezkedem a Peti helyzetébe, és elképzelem, hogy én nagyon meg vagyok ijedve, és fel vagyok zaklatva, akkor jól esne, ha valaki még nyakon baszna hideg vízzel. Bocsánat, csúnyán beszélt. Hát nem, szerintem nem esne jól. Ne csináljuk egymással. Neki se esik jól, ha inkább jelezze, hogy ő mit szeretne, és mi esne jól. Petinek mi nagyon sokszor ez a gyömözkölés jól esik, ezt ő tudja kérni, úgyhogy oda teszi a kezemet, még akkor is, ha már félig benne van a pokolba. Tehát, hogy meg tudja mutatni, ha megtanulta, hogy lehet, ha nem izomból oldjuk meg. És ne neveljünk duroham alatt, léci, tehát ez, amit te is mondtál, ez a jaj, ne csináld, mert anya szomorú lesz, mert éppen elég baja van. Tehát olyankor nem megy be semmi, tehát ő egy módosult tudatállapotban van, nem is biztos, hogy ő ott van, amikor a Peti a legrosszabb időszakát élte, akkor szerintem nem tudom, hol volt olyankor. Tehát tényleg ez a, mikor már kifele jött a durohamból, akkor mindig néztük, hogy ne visszajött a Peti, mert már akkor olyan volt a szemem, amit te is mondtad, hogy fizikailag is lehet látni rajtuk, hogy mikor milyen állapotban vannak, én is látom a Petin ezt a fura alulról felfele nézést, amit nem szeretek látni. Tehát, hogy olyankor ne kezdjünk el nekik ott kárpálni, kántálni, mindent, úgyse fogja. Csak még egy valamilyen faktor, ami őt zavarja. És hogy ez megint egy csomó ilyen magától értetődő dolog, de hogy ezek is olyanok, amiket így nap-nap után olvasok, lehetséges, hogy azért, mert alapvetően az általános szülői működésben benne van, hogy megmagyarázom, mert akkor ért, és akkor milyen jó lesz, de hogy ezek nem azok a helyzetek, ahol magyarázni kéne. Igazából biztos van még más, amit ne tegyünk, ugye az aktuális meg az előző minisztérium irányelvet át lehet olvasgatni, ezzel kapcsolatban izgalmas tudcok vannak benne, meg az életmentő kézikönyv szülőknek is nagyon jó ezekre a dolgokra, meg vannak még könyvek, amiket majd beteszek az adás alá, amik erről szólnak, de a vége az, hogy ezt a mit ne dolgot is úgy pozitívra hozzuk ki, hogy alapvetően figyeljünk szerintem arra, hogy a gyereknek mire van szükség, és őt segítsük át ezen a helyzeten, utána pedig, amikor lehetőségünk van, magunkat is segítsük át ezeken a helyzeten, lehetőleg autizmus-specifikus eszközökkel.
Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról 16. epizódja. Szokás szerint az elhangzottakkal kapcsolatban hasznos információkat találhattok a leírásban. Írjatok nekünk, keressetek minket, kérdezzetek, kommenteljetek, vitatkozzatok. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik Egyesületet, a Patreon oldalunkon keresztül megtehetitek, ennek linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. Hallgassatok minket továbbra is, és ne feledjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.